Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ma este 7 órakor kezdődik a MÁV Szimfonikus Zenekar Korszakok Zenéje című koncertje a Zeneakadémia nagy termében. A hangversenyen két Mozart mű fogja közre két kortárs magyar zeneszerző kompozícióját. A kapcsolat lényege, hogy az ő műveik részben témájuknál fogva, részben zenei formájuk tekintetében szorosan kötődnek régi korok hagyományaihoz. Dubrovai László 2016-ban bemutatott Faust az elkárhozott című tánckölteményének anyagából 4 zenekari szvittet állított össze, amelyek hangversenyszerűen is előadhatók. Ötvös Péter ma a világ egyik legelismertebb élő zeneszerzője, két régi műfajt, a csellóversenyt és a Concerto Grossót ötvözte. A szólóhangszer részben a zenekar cselló szólamával, részben a teljes együttessel folytat párbeszédet. A műzenéje az erdélyi tánczene jellegzetes elemeit idézi, a férfiak csapásolós és a nők lassú folyamatos táncait. Közreműködik Várdai István csellón, vezényel Farkas Róbert. További részletek a zeneakadémia.hu oldalon olvashatók. A Gitármuzsika Óbudán sorozat 2022 őszi nyitókoncertjén ma este 7 órakor az Óbudai Társaskör Tillottó termében egy igazán sokszínű és minőségi műsort hallhat a közönség. A program első felében a klasszikus gitár szóló repertoárjának mesterműveiből csendülnek fel meghatározó kompozíciók. A reneszánsz fantáziák és Johann Sebastian Bach e-moll landszvitje után Antonio José a fiatalon elhunyt spanyol zeneszerző Ravel stílusára emlékeztető hangulatú szonátája hangzik el. A koncert első fele Hollós Máté az egy éve elhunyt Szilvágyi Sándor gitárművésznek emléket állító rövid művével zárul. A második félidőben Csáki András Bálint János fuvola művésszel közösen lép színpadra. A fuvola gitár párosítás igen népszerű, hiszen a két hangszer kitűnően kiegészíti egymást. Bartók Béla rendkívül népszerű művének átirata után következő darabok valódi különlegességek. Maximo Diego Puyol és Shankar Virtuóz hangszerkezelést igénylő egzotikus zenei hangzású művei igazi közönségkedvencek. További részletek a Társaskör honlapján olvashatók.
Fesztivál.
Több mint 80 programmal várja a közönséget a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár október 13-a és 16-a között a Nemzeti Táncszínházban. A rendezvényen Mohamed Murgar Szár bemutatja az Emberek legtitkosabb emlékezete című regényét, amely tavaly Franciaország legrangosabb irodalmi elismerésében, a Goncourt-díjban részesült. A Margó vendége lesz a szólásszabadság határait kutató angol történész, a Time által a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választott Timothy Garton Ash, de új kötetével érkezik a programra Maya Lunde, norvég szerző, Stefan Achtmann, a skandináv krimik ismert képviselője, valamint a számos irodalmi díjjal kitüntetett norvég Cecil Enger is. A magyar szerzők között Darvasi László, Garaci László, Gerlóci Márton és Péntek Orsolya is új könyveiket mutatják be. Per Krisztián legújabb verses kötetével érkezik a fesztiválra, Tiszakata pedig hipnózisra hívja az érdeklődőket zenés felolvasó színházi programjában. Az október 14-én 80. születésnapját ünneplő Nádas Pétert városi sétákkal és egy rendhagyó beszélgetéssel köszönti a Margó, a vele készült beszélgetőkönyvről pedig Károlyi Csaba irodalomkritikus mesél majd. Új könyvvel jelentkezik továbbá András László, Babicki Tibor, Benedek Ágota, Bódis Kriszta, Csabai László, Durica Katarina, Fligauf Gergely, Gurubi Ágnes, Gyurkovics Tamás, Havasréti József, Hidas Judit, Kemény Zsófi, Maros András, Molnár T. Eszter, Pál Dániel Levente, Réz Anna, továbbá Rubin Eszter, Spál Dávid, Szőlősi Mátyás és Tóth Réka Ágnes is. A könyvbemutatók és beszélgetések mellett esténként koncertet ad mások mellett a Magashegyi Underground, a Platon Karatev zenekar, valamint a Henry Gonzo és a Papírsárkányok is. A Nemzeti Táncszínházban 8. alkalommal adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó díjat. A részletes program a rendezvény weboldalán és Facebook oldalán érhető el.
Esemény.
Látványrestaurátor műhely nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállító térben elhelyezett üvegfalú műhelyben szakemberek a múzeum egyik legértékesebb műtárgyát, a szeúzótálat restaurálják. Mráv Zsolt régész, szakmúzeológus a szeúzókincs történeti jelentőségéről szólva kiemelte, a restaurálás alatt álló alkotás az egész leletegyüttes kulcsdarabja, amelynek fontos történeti jelentősége van, és az is ennek köszönhető, hogy a Nemzeti Múzeumban látható a leletegyüttes. Szólt arról, hogy a tál mit jelenthetett a tulajdonosa számára, és milyen üzenetek közvetítésében volt segítségére a lakomák alatt. Beszélt a tál szerepéről a szeúzókincs magyarországi származásának felismerésében és az ennek igazolására irányuló kutatásokban. Németh Norbert, fém, ötvös restaurátor művész elmondta, a tál restaurálása több éve zajló folyamat. Nagy mérete miatt egy időben több restaurátor dolgozik a feladaton, különböző új technikákat, egyedileg készített célszerszámokat, innovatív eljárásokat alkalmaznak, új anyagokat vetnek be. Szólt arról, hogy a tál sérülékeny anyaga és érzékeny díszítményei miatt a nagyfokú precizitást igénylő beavatkozásokat speciális mikroszkópok alatt végzik. Az aprólékos folyamatok bemutatását egy kivetítőn kísérhetik figyelemmel a látogatók. A látványrestaurátor műhely elkészültével ebbe az élménybe, munkafolyamatba a látogatók is be tudják vonni, testközelből élhetik át azt, hogy egy ilyen ezüstálat milyen lehet restaurálni. További részletek a Nemzeti Múzeum honlapján érhetők el. A Lajkó Félix hegedű virtuóz október 15-i koncertje lesz a kiemelt eseménye az idei, immár 11. Wine and Violin hegedű készítők szalonjának a Fonó Budai Zeneházban. A vajdasági hegedű művész a zene nyelvén mesél érzésekről, hangulatokról, betekintést nyújtva első világába. A Wine and Violin hegedű készítők szalonjának hétvégéjén október 15-én, 16-án a hazai hegedű és vonókészítő mesterek mutatkoznak be, az esti koncerteken pedig ismert művészek hegedű játékát hallhatja a közönség. A kiállított vonós hangszereket kézbe lehet venni, ki lehet próbálni, miközben a látogatók hazai borászatok kínálatából válogathatnak. A szalon az október 15-i esti Lajkó Félix koncert előtti délután nyílik, Lakatos Róbert bemutatja 30 duó hegedűre és brácsára című lemezét, közreműködik József Horváth. Ezt követően az érdeklődők Olá Vilmos hegedűművész és Bárdi Szabolcs hegedűkészítő részvételével pódiumbeszélgetésen ismerkedhetnek meg a hegedűkészítés főbb fázisaival. Másnap, vasárnap a Somogyi Vonós 4-es szólaltatja meg a kiállító mesterek hangszereit a délutáni ingyenes koncerten. Kiállítókészítők Adonyi Iván, Bárdi Szabolcs, Etzler Bernd, Faragó Tököli Márton, Ficsor Gergely, Gollob Balázs, Héja János, Holló Bence, Kőrösi Ferenc, Lakatos László, továbbá Nagy András, Popara Nikola, Székely Márton és Szűcs Péter. A Berlini Művészeti Akadémia megnyitja a Nádas Péter archívumot az író 80. születésnapi alkalmából. Az október 16-ai ünnepségen Nádas Péter is részt vesz, közölte korábban a Német Főváros tekintélyes nemzetközi művésztársulása. A Berlinben nyíló archívum egyebek közt az író, fotográfus kéziratait, jegyzeteit, emlékiratait és fényképfelvételeit mutatja be. A hatalmas 240 irattartóból álló archívumban megtalálható Nádas Péter 11 éves korában íródott prózai műve, az ezekhez tartozó vázlatok, háttéranyagok, feljegyzések, továbbá családi levelek, személyes tárgyak, esküvői fényképalbum. A levelezések mintegy 14 ezer dokumentumból állnak, olyan nagynevű irodalmi óriások tollából, mint Ottlik Géza, Örkény István, Szabó Magda, Mészöly Miklós, Őrsi István, Spiró György vagy Eszterházi Péter, akivel Nádas jó barátságot ápolt. A számos elismerést kiérdemelt író, fotográfus október 14-én tölti be 80. életévét, s 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja. Az akadémia őrzi Kertész Imre, Konrád György és Eszterházi Péter irodalmi hagyatékát is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Tíz okom a haragra, nőnek lenni egy macsó világban. Ez a címe Angéla Murinai könyvének, ő a Gumiszoba blog alapítója, aki arról ír, miként fedezte fel a saját életében és a nőtársainak sorsában meghúzódó olyan problémákat, amelyek a férfiak mindennapi elnyomó viselkedéséből erednek.
A nők nevelése javarészt, és nem csak a családi nevelés, tehát nem arról van szó, hogy apukám, vagy anyukám, vagy a tiéd, vagy a másé, mit enged és mire biztat. Itt a társadalom nevelő részéről is szó van, amely társadalom akkor fog téged nem kiközösíteni és kinevetni, hanem befogadni, hogyha a szabályait követed. Folyamatosan azt hallod magadról, hogy az a szabály, hogy a te életed csak és akkor lehet teljes, hogyha ebben családod lesz, gyereke lesz, férjed lesz, és ezt a sejtet tudod te működtetni. Ehhez képest, ha esetleg még lesz valamilyen munkád, hát akkor az úgy belefér. De egy nő diplomája sosem ér annyit, mint az, aki a méhéből kijött. És ez tény. Akármilyen doktorátust elérhetsz, mindig lesz, aki megkérdezi, hogy és akkor mi van a gyerekeiddel? Vagy miért nincsenek, vagy ideje volna már. Ahogy elkezdesz 20 pár éves lenni, egyre többször hallod, mondják, hogy ez kell, akkor elkezdik emlegetni a biológiai órádat, és amit sokszor hallunk, elhisszük. És akkor egyszer csak jön az, hogy akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor így csinálom, és akarom. És onnantól kezdve persze benn vagyunk a csapdában. Hát velem is valami ilyesmi történt. Én is ugyanúgy csináltam, mint mindenki. És én nagyon szeretem a gyerekeimet, a legjobb tudásom szerint próbáltam, és az is van a rendszernek egy ilyen érdekessége még, hogy általában a nehézségek nem elsőre jelentkeznek. Tehát, hogy így az van, hogy az ember megszüli a gyereket, meg fölépíti a családját, meg szerelmes a férjébe, és azt gondolja, hogy jó, hát most letesszük egy pindurét a karrier, de hát majd föl lehet azt a szálat venni. Majd én azt így fölveszem, mert hát annyi energiám van. Csak hogy eltelik akárhány év, és a dolog nem, hogy könnyebbedne, hanem időnként egyre nehezebb lesz. Tehát, hogy bármilyen furcsa, nem az a legnagyobb probléma mondjuk egy családban, hogy a gyerek alszik vagy nem, hanem ott utána, amikor elkezd az intézményekbe járni, stb., ott millió olyan feladat jön, és akkor elkezded érezni azt, hogy ez nehéz, meg hogy az a sok évtizednyi munkád így elveszett, meg a karriered oda van, és közben sehonnét nem jön segítség, senki nem ismeri el ezt a munkát, senki nem kérdezi meg, hogy hát mi lett veled, hát te olyan ígéretes voltál, nem az a természetes, hogy ebben vagy. És ez azért jó, hogy lett internet, mert hogy én is már 40 körül voltam, mire az interneten elkezdtek kijönni olyan írások, amit így az ember elolvas, és azt mondja, hogy úristen, akkor én tényleg jól éreztem, hogy itt valami nem passzol.
Mivel nem tegnap jelent meg ez a könyv, hanem már egy éve. Beszéljünk arról, hogy milyen visszajelzések érkeztek férfiaktól is, és nőktől is, mert nyilván különböző a vélekedés a könyveddel, meg amit leírtál azzal kapcsolatban.
Én azt gondolom, hogy ezt a könyvet elég kevés férfi vitte el haza azért, hogy elolvassa és átlássa azt, hogy tényleg milyen nőnek lenni ebben a világban. A nőktől egyébként nagyon jó visszajelzések vannak, olyan értelemben, hogy ez is egy ilyen felvilágosító történetté alakult, és ez egyrészt tényleg haragot vált ki, pedig én nagyon disztingváltan írtam meg ezt a könyvet, azt gondolom, ahhoz képest, amilyen fázisokon én átmentem, mire ez a könyv megszületett, a felismeréseim által, milyen fázisokon mentem át érzelmileg. De tényleg az jött vissza, hogy így idegesek lesznek tőle az emberek, és nem rossz értelemben, hanem egyszerűen rálátnak arra, hogy miben élnek. Jellemző helyzet az, amikor akár munkahelyen, akár másút mondjuk olyan úgynevezett vicceket hallasz, meg olyan tréfákat, meg olyan beszólásokat, meg olyan ajánlattételeket, amiket irritálónak érzel, vagy akár a televízióban, vagy egy stand-up comedyben hallasz olyan nőket szégyenítő, visszatetsző dolgokat, amiket aztán látod, hogy körülötted a férfiak, akár a saját férjed is harsányan röhög, és te valahogy nem tudsz röhögni, mert rajtad röhögnek a te kínlódásodon, a te úgynevezett hisztériádon, és az ember azt mondja, hogy ezen nincs mit nevetni, ez nem vicces, és azt mondja, nincs humorérzéked. Vagy ugyanez, amikor otthon azt mondod, hogy ugyan hajolj már le a holmidér, ugyan szedd már össze, Tehát, hogy valahogy osszuk már meg a munkákat, és akkor ez is le van söpörve egy-két mondattal, vagy amikor megpróbálsz erről beszélni, hogy tulajdonképpen olvastál valamit az interneten, a nemek közötti egyenlőségről, és mondjuk a saját párod, akivel szeretnél erről disputálni, az arcodba röhög, hogy mi az, hogy feminizmus, majd ha a nők a hűtőszekrényt egyedül felviszik az emeletre, majd akkor, meg addig tart a feminizmus. És persze, hogy az ember frusztrált lesz, és utána már semmi nem marad neki, csak csapkod. Szóval ezek mind ilyen folyamatok, ahogy alakulnak. Van egy nagyon érdekes történet, mert most interjúkat csinálok nőkkel, és ott volt egy ilyen beszélgetésem egy nővel, tehát több ilyen hasonlóval, ahol működnek a házasságok, ott sem könnyű anyának lenni, de hogy partner a férj, és ez jött vissza, hogy partner a férj, és most már nem az, hogy fél éve, mert kisbabájuk van, hanem mondjuk egy évtizede, vagy akár több, és mindig kiderült a végén, hogy hát persze, mert a nő minimum annyit keres, ha nem jobban, mint a férje, minimum van neki egy lakása, ahova akármikor elhúzhat, és ragaszkodott hozzá, hogy azt nem fogjuk eladni, nem tesszük be a közös házba, és gyakorlatilag a férfi tudja azt, hogy ott nem rajta múlik. Tehát, hogy a legjobb ember a legjobb szerelmet is elrontja az, hogyha az egyik kiszolgáltatott, és a másik egyszerűen megérzi azt, hogy tulajdonképpen ő akármit is megtehet.
Ugye a testről, a nő testéről még így konkrétan nem beszéltünk, de a 10 ok között szó esik a szexről is, szó esik a szépség és öregség kérdéséről is, egyáltalán, hogy mi minden miatt lehet megszégyeníteni egy nőt.
Bármi. Tehát, hogy tényleg, így, ha végig gondolom, onnantól ez, hogy hogy nézel ki, hogy nem nézel ki, öreg vagy-e már, vagy túl fiatal, tehát hogy az is van, hogy mondasz egy véleményt, akkor vagy már te öreg vagy, és azért nem számít az, vagy meg még tapasztalatlan is fiatal, azért nem számít. Bármikor megszégyeníthetnek azért, hogyha nincs gyereked. Ha van gyereked, de milyen az a gyerek, és hogy neveled, óriási szégyen lehet abból, ha határozott vagy, nem beszél arról, ha dühös vagy, tehát, hogy erről személyesen tudnék beszélni, hogy ez így hányszor volt ez. Probléma például velem kapcsolatban, hogy mondjuk a lognak a hangvétele egy dühös, haragos, ezáltal sok nő számára a felszabadító, de hogy így bármi és bármikor megszégyenít, ha meghisztál, ha megsoványodtál, bármiért megszégyeníthetőek vagyunk, és ez szerintem annyira ijesztő, és rombolja az önbecsülésünket. Nekem időnként nagyon dühítő az is, amikor mondjuk a nyilvános térben írok erről, újra és újra mondjuk, mert mindig jönnek újak, nekik nem árt erről olvasni, és akkor oda jönnek férfiak, és azt mondja, hogy mit foglalkozol vele? Én erre azt mondja, én oda se figyelnék. De te nem én vagyok. Te egy másik világban élsz, és én nem kérek egyebet, csak hogy figyelj oda, légy empatikus, próbáld elképzelni. Tehát, hogy tök más világban él egy nő és egy férfi, sokkal kevesebb szégyen és sokkal kevesebb elvárás az, ami sújt egy férfit, és hát ez így azért egy átlagos férfit érzéketlenné tesz.
Angéla Murinaival beszélgettem 10 okom a haragra, Nőnek lenni egy macsó világban című könyvéről, ami a TEA kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.